Kedves hallgatóink, dr. Jenei Péter, református vallásoktató, nemrég érkezett a Nyíregyháza városi református egyházközségbe, hogy főként az evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumban teljesítsen szolgálatot. Annak ellenére, hogy lelkész családban nőtt fel, nem volt egyszerű meghozni a döntést, hogy vallástanár lehessen. Mindenről Gál Tamás beszélgetett vele.
Dr. Jenei Péterrel, református vallástanárral beszélgetünk, aki a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium vallástanára, illetve a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség vallástanára is. Egy kicsikét fordított, ugye, hogyha jól tudom, szervusz, áldás békességet először is.
Áldás békesség, szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat. Valóban, igazából az a helyzet, hogy a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezetnek vagyok a vallástanára, és a gyülekezet rendel ki a vallástanárait, egy nagy munkaközösség van a különböző intézményekben, amelyek a gyülekezethez tartoznak. Én első renden a Kossuth gimnáziumban vagyok vallástanár.
Hát az előző beszélgetésünkből már kiderült, hogy egy fiatal úriember vagy, már csak azért is mondom ezt, mert hogy egykorúak vagyunk, 37 éves vagy, viszont azért neked is hosszú út vezetett addig, hogy vallástanár lehess. Lelkész családból származol, ez azért némi vívódást is jelentett számodra.
Valóban. Édesapám, ahogy visszaemlékszem, mindig azt hajtogatta nekem, azt a klasszikus mondást mondta nekem, hogy az életben három fontos döntés van. Az egyik az, hogy milyen hivatást választ az ember, a másik az, hogy milyen párt választ, kivel éli le az életét, és a harmadik pedig az, hogy dönt-e Isten mellett. Mindig újra és újra elmondta nekünk azt a gimis évek alatt, hogy ezek az igazán fontos döntések az életben. És ahogy visszaemlékszem, gyerekkoromban valóban keresztény családban nőttem fel, édesapám református lelkész, és édesanyámmal együtt mindig szolgáló életet éltek, és ez jó példa volt előttem. Gyakorlatilag belenőttem abba, hogy mi is részt veszünk az ő szolgálatukba kisebb-nagyobb mértékben. Csak ilyen egyszerű dolgokra emlékszem vissza, hogy egész kiskorunktól kezdve ilyen teles őszi és téli időszakokban mi is mentünk apával a havat lapátolni, a jeget törni, hogy másnap lehessen Isten tiszteletet tartani, vagy akár arra is szívesen emlékszem vissza, amikor tinédzserek voltunk, lakótelepi közegben volt a gyülekezet, ahol édesapám szolgált, most már nyugdíjas. Több ezer meghívót kellett kiosztani a lakótelepen, a postaládákba bedobálni, ezt szívesen csináltuk. Vagy arra is szívesen emlékszem vissza, amikor a gyülekezetnek hosszú idő után lehetősége nyílt arra, hogy egy gyülekezeti házat építsen. Akkor megépült a Mindenki Otthona nevezeti gyülekezeti ház, ahol édesapámnak az a víziója is volt, hogy a lakótelepen a csellengő fiatalokat valamilyen módon meg kellene szólítani. Az egy más világ volt, ott a 90-es évek végén, 2000-es évek elején még nem volt ez az okostelefonos, otthonmaradós, begubózós világ, úgymond a fiatalok között. Mindenki, gyakorlatilag a fiatalok lent csellengtek az utcán, bandákba tömörültek, és láttuk azt, hogy valamilyen módon érdemes lenne megszólítani. Ez egy nagyon nehéz dolog volt, de szívesen emlékszem vissza arra, hogy édesapám minket is bevont abba, hogy péntekenként akár éjfélig is nyitva volt ez a gyülekezeti ház, volt egy biliárdasztal, egy dárc, csocsó, és a nagy szám volt az, hogy ingyen lehetett jönni és játszani, úgyhogy ezek a gyerekek jöttek.
Tehát akkor sikerült.
Igen, sikerült, ez a program hosszú ideig is futott, sőt, máig is van a Debrecen Széchenyi Kerti gyülekezetben olyan fiatal, aki abban az időben lakótelepi fiatalként járt először úgy oda, mint aki játszik, biliárdozik, eltölti a péntek estét, de most már gyülekezeti tag. Tehát vannak máig is olyan fiatalok, akik most már felnövekedve a gyülekezetnek a tagjai. Úgyhogy belenőttem abba, hogy édesapám szolgálatát az első sorban látom, amikor prédikál a szószékről, és kisebb-nagyobb dolgokban mi is részt vettünk az ő szolgálatukba, és jó példával jártak előttünk. Ugyanakkor az én döntésem, hogy én is egyházi pályát választok, hogy vallástanárnak megyek, egyáltalán nem volt egyértelmű.
Hát igen, azért ilyenkor, hogyha valaki lelkész családból származik, akkor azért úgy alap az a kérdés, hogy te belőled is pap lesz, ugye fiam? Tehát ez a kívülállók részéről érkezik, gondolom ez a kérdés, de amúgy ez mégsem egyértelmű.
Igen, ezt rendre megkaptuk egészen kiskorunktól, általános iskolás korunktól kezdve, hogy lelkész gyerek, biztos ő is lelkész lesz. Ami sok szempontból idegesített is, felnövekedve.
Ez rátok nehezedik, nem?
Így van, ez egy nehéz elvárás volt.
Egy papnak, a fiának jól kell viselkednie mindig, neki mindig példát kell mutatnia.
Igen, ez volt a legnehezebb.
Amiből egy idő után elege is lehet.
Igen, ez volt a legnehezebb, úgyhogy én azt tudom mondani, hogy a gimnázium években igazán nehéz volt az, hogy az önmagam identitását megtaláljam, önmagamat megismerjem úgy, hogy nekem mit jelent ez. Láttam, hogy édesapáméknak ez a legfontosabb a szolgálat, de vajon én hogy vagyok? Tehát megértettem az gimis koromban, hogy nekem személyesen kell döntést hozni, hogyha én akarom, akkor nekem személyesen kell döntést hoznom a hivatásom mellett is, hogy én az egyházban képzelem el a jövőmen. Ez nagyon nehéz volt, mert gyerekként úgy gondoltam, hogy mivel apa lelkész, én is a mennybe jutok, automatikus, hogy mi is oda tartozunk, hiszen én is töröm a jeget, én is lapátolom a havat, én is kiszórom ezeket a meghívókat, én is részt veszek a gyülekezeti munkába, ha kell, széket pakolok. Tehát azt gondoltam, hogy ez ilyen automatikus, hogy én is a mennyországba jutok, de a gimnáziumi időszakban értettem meg azt, hogy ez egy mélyen személyes döntés, és amit édesapám hajtogatott mindig, hogy három fontos döntés van az életben, én tisztán emlékszem, hogy amikor negyedikes voltam, ezek tonna súllyal nehezedtek rám. Ez a három döntés, hogy vajon tudok-e Isten mellett döntést hozni, a hivatásommal mi lesz, illetve a párkapcsolat is foglalkoztatott a párválasztás kérdése. És mindig arra gondoltam, úgy emlékszem vissza a gimis évekre, hogy arra gondoltam, hogy lehet előre az életre ilyen kérdésekben olyan döntést hozni, ami mellett ki lehet tartani egy életen át? Hogy lehet jó döntést hozni? Én épp ezért én megpróbáltam halogatni azt, hogy ezekben a kérdésekben döntést hozzak.
Hát igen, mert azért talán most így józan paraszt észre nem árt az embernek több oldalát is megtapasztalni az életnek ahhoz, hogy döntést tudjon hozni valamelyik oldalon, nem? Tehát így azért így gondolhatná az ember, és hát azért egy 14-18 év közötti fiatal azért még nem sok mindent látott, és már ilyenkor ebben a korban döntés hozni e tekintetben nem egy egyszerű.
Valóban, ez így igaz. Én magam is úgy emlékszem vissza, a saját tapasztalatomból mondhatom, hogy annak ellenére, hogy a gyülekezet az közvetlen közelében nőttem fel, az ifjúsági köröknek is része voltam, de egy másik oldalon pedig sok olyan barátom volt a mindennapokban, tehát nem vasárnap, nem pénteken, amikor a gyülekezeti alkalmak folytak, hanem az egyszerű mindennapokban inkább olyan barátaim voltak, akik szintén keresők voltak, vagy éppenséggel olyanok, akik elutasították a kereszténységet, az Isten hitet nem foglalkoztatta őket, úgyhogy többnyire olyan barátaim voltak, akikkel nem tudtunk ezekről a kérdésekről beszélni, és akikkel úgymond hiába szerettük egymást, de mégis távolsodortuk egymást úgymond attól, hogy az életről felelősen gondolkozzunk. Úgyhogy a gimnáziumi időszak végére, negyedikben tisztán emlékszem arra, hogy amikor be kellett írni azt, hogy hova tovább, akkor nagyon nagy gondban voltam, mert nem tudtam eldönteni azt, hogy tudnék beírni bármilyen szakot is úgy, hogy én azt mondom, hogy el tudom amellett kötelezni magam egy életre, hogy az valóban egy jó döntés lesz. Ebben az időszakban úgy élem meg, már mint utólag, már látom, hogy Isten egyfajta mentővet dobott nekem, hiszen édesapámmal sokat vitáztunk azon, hogy mi legyen a jövőben, és édesapám javasolta azt eléggé határozottan, hogyha fiam, ha nem tudod eldönteni, akkor hidd el, hogy a lelkészség az egy nagyon jó útja lehet az életednek, válaszd azt, a teológiát írd be, és a lelkész szakot, és ebben az időszakban volt egy olyan mentő, amit én úgy értelmezek, hogy Isten egy mentővet küldött, ebben az időszakban hirdette meg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem egy vallástanár képzést, ami egyetemi diplomát adott. És én akkor arra gondoltam, negyedikes fejjel, hogy ez lesz az, ezt tudnám csinálni. A lelkészség az nem, az túl sok, az valóban egy olyan hivatás, amit nem biztos, hogy tudnék teljes szívvel végezni, de ez a vallástanárszak lehet az. És akkor édesapámmal sokáig vitáztunk. Édesapám mondta, hogy mégiscsak a lelkészszak lenne jó, én meg már most kitartottam akkor negyedikbe amellett, hogy én ezt fogom beírni. De akkor még nem szívvel, csak egyfajta gondolkodással, a józanészt követve beírtam ezt a szakot.
No, de utána pedig akkor következett a szív szava, ugye?
Ez így igaz. Isten még egy mentővet küldött nekem, én ezt most már így utólag így értelmezem. Lehetőségem nyílt arra, hogy a gimnáziumi évek után egy évet külföldön töltsek, mégpedig egy missziói központban, Angliában. Ez a Biblia fordító központ, ami egy missziói központ, tehát misszionáriusok érkeznek a világ minden tájáról, akik képzéseken vesznek részt, bizonyos nyelveket tanulnak, ahova utána el is utaznak, Afrikába, ahova éppen szükséges, és ott misszionáriusként missziót folytatnak, keresztény munkát, bibliafordításban vesznek részt, és hihetetlen élmény volt számomra látni azt, hogy ezek a misszionáriusok milyen elkötelezettek. Hallgathattuk a bizonyságtételüket, hogy milyen áldozatokat is hajlandóak vállalni azért, hogy Isten ügye előre mehessen, hogy a kereszténység terjedhessen, és valóban ezek mélyen szíven érintettek engem, és rájöttem arra, hogy ez egy olyan időszak, ez az egyéves időszak, amikor Isten szól hozzám. Többször éreztem azt, hogy ezek alatt, a bizonyságtételek alatt valami elindul bennem. Azt is nagyon fontos kiemelnem, hogy ebben a missziói központban a világ minden tájáról egy olyan 30 fős ilyen önkéntes csapat gyűlt össze, olyan idősek, gimnazista korosztálytól egészen egyetemista korosztályig, olyan 25-26 éves korig, egy olyan csapat gyűlt össze, akik önkéntesként voltak ott úgy, ahogy én is, és először tapasztaltam meg azt, hogy több keresztény fiatal vesz körül, aki már az életet átadta Istennek, mint nem keresztény. Ez nekem egy új élmény volt, mert megtapasztalhattam azt, hogy keresztényként hogy lehet fiatalon, és keresztényként hogy lehet élni, és ez egy életre szóló élmény volt, és az életemet megváltoztató élmény. Amikor hazajöttem, akkor rájöttem, hogy nekem ez fontos, meg kell itthon is találnom azt, amit ott megtapasztaltam. Itthon is kell keresztény barátokat találnom, itthon is teljesen másképpen kell gondolkoznom a kereszténységről, a személyes döntést kell hoznom.
Bocsa, ezzel kapcsolatban lehet egy észrevételem?
Természetesen.
Mert hogy jó néhány alkalommal észrevettem, már említetted a társaságot.
Így van.
Hogy ugye, hogy olyan keresztény társaságban. No, de ugye azért a vallás, az, hogy hiszünk Istenben, az arról is szól, hogy nem utasíthatom el azokat az embereket, akik nem vallásosak, hiszen ugye akkor ez azt jelenti, hogy az Isten igéjét nem hirdethetem a köreig. Benne. Tehát a keresztények között, akik már úgy elfogadták Istent, Jézus Krisztust, ott már eleve ez a funkció, ez nem működik.
Valóban én azt gondolom, hogy ez párhuzamosan történik. Tehát egyszer, hogyha keresztény, valaki keresztény, akkor keresztény közösségbe, gyülekezetbe, keresztény kis csoportba is tartozik, olyan keresztények körébe, akik őt a hitében támogathatják, de egyben párhuzamosan a világ részei is vagyunk, tehát a világban is élünk, és természetesen vannak munkatársaink, vannak osztálytársaink, vannak családtagjaink, akik másképp gondolkoznak. Én azt gondolom, hogy a kereszténységben pont ez a kettőség, ami igazán szép. Tehát, hogyha valaki Isten útján jár, akkor lehetősége van arra, hogy a többieknek is elmondja, a családtagjainak, osztálytársainak, a munkatársainak, hogy miért fontos az, miért jó az. Az ő életét miként változtatta meg a kereszténység. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem ellentmondás, hanem egyfajta párhuzamosság, ami egy keresztény ember életében megfigyelhető.
És utána pedig akkor nem bántad meg, hogy vallásoktató lettél.
Nagyon érdekes, hogy amikor az első évemet elkezdtem a teológián, akkor egy olyan időszakon mentem keresztül, amikor tudtam, hogy ezekben a nagy kérdésekben, amit édesapám mindig is mondott, nekem döntést kell hoznom. Isten mellett döntést kell hoznom, a hivatásom mellett is úgy kell döntést hoznom, hogy azt szívvel tegyem. És ebben az első, amikor elsős voltam az egyetemen, akkor tudtam ezekben döntést hozni, és a háromból kettőben már nagyon masszívan döntést tudtam hozni. Tudtam, hogy Isten útján szeretnék járni, illetve tudtam azt, hogy a vallástanárszakot nem józanész, nem valamilyen racionális okok miatt teszem, nem azért, mert így neveltek és jó vagyok benne, hanem szívvel akartam csinálni, szívvel akartam mindent megtanulni, amit ott lehetett, és ebből egy olyan hosszú időszak is lett, hogy sokan úgy vannak az egyetemi oktatás idején, hogy örülnek, hogyha úgymond a tanulmányok befejeződnek, és kikerülhetnek az életben minél hamarabb, levizsgázhatnak. Én úgy éreztem, amikor, hogy ez az 5 év elröppent, és én nekem még tanulnom kell, még nem állok készen. Volt egy további 10 éves időszak, még az egyetem évek után, amíg bent maradtam az egyetemen, az egyetem szárnyai alatt kutatással foglalkoztam, ösztöndíjakon voltam, és úgy éreztem, hogy sosem elég a teológia tudományából, sosem lehet a Bibliában elég mélyen elmerülni, és nagyon örülök, hogy ez az időszak megtörténhetett az életemben, hogy ennyi sok ideig lehettem az egyetemi közegben. Visszatérek oda, hogy édesapám azt mondta, hogy a 3 fontos döntés van. Én ebből 2 az egyetemi évek alatt meg tudtam hozni, még ott volt a párválasztás kérdése, és Isten az egyetemi közegben adott nekem egy olyan párt, aki feleségem lett, és 2 gyermeket nevelünk, egyetemen találkoztunk ez alatt a tanulmányi időszak alatt, és minden nap hálát adok azért, hogy Isten segített nekem abban, hogy ezt a 3 döntést meghozhassam az életbe, és most már azért imádkozok, hogy ki tudjak tartani ezek a döntéseim mellett, a párom mellett, a hivatásom mellett, illetve az Isten mellett való, az Isten útján való járásban. Azért imádkozok, hogy ebbe megerősítsen Isten. Még egy dolgot szeretnék elmondani, hogyha lehet. Ezután, a hosszú tanulási időszak után nagy kérdés volt már a feleségemmel számunkra. Ő is részt vett kutatásban, doktori programban, és amikor ez az időszak letelt, akkor nagy kérdés volt számunkra, hogy hova tovább, merre tudnánk valóban most már szolgálati helyet keresni, és az, hogy most a Kossuthban vagyok, az nem egy véletlen műve. Ez egy nagyon hosszú gondolkodási folyamat eredménye, hogy én a Kossuth gimnáziumban lehetek. Az egyik, amiben nagyon meghatározó Gál Sándor Esperes úrnak a személye, aki kedves tanárom volt nekem is, feleségemnek is, és a vele való együtt munkálkodás, az nagyon nagy szerepe van abban, hogy mi ezt a gyülekezetet választottuk. A másik dolog, hogy nagyon érdekes, hogy édesapám a Kossuth gimnáziumban érettségizett. Az is egy nagyon érdekes történet, de az, hogy édesapám ott érettségizett, nekem nagyon sokat jelent, mert emlékszem arra, amikor kisgyerekként nekem mondta azt, hogy ez a 3 fontos döntés van az életben, arra is emlékszem, amikor gimnazista koromban sokat vitáztunk vele ezen, hogy mi lesz velem az életemmel. Ugyanakkor ebben az időszakban nekem sokat jelent az, hogy most úgymond édesapám nyomdokaiban lehetek egy olyan intézményben, ahol ő is érettségizett.
Na, egy következő beszélgetés alkalmával pedig mindenképpen arról fogunk majd akkor beszélni, hogy a vallás tanárságodat hogy éled meg, meg azért ez a 10 éves kutatási időszak is eléggé érdekelne. Köszönjük szépen, hogy itt voltál nálunk, áldás békességet.
Én köszönöm szépen, áldás békesség.
Kedves hallgatóink, dr. Jenei Péter, református vallásoktató nemrég érkezett a Nyíregyháza Városi Református Egyházközségbe, hogy főként az evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumban teljesítsen szolgálatot. Annak ellenére, hogy lelkész családban nőtt fel, nem volt egyszerű meghoznia a döntést, hogy vallástanár lehessen. Gál Tamás interjúját hallották.